Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csaknem 900 új munkahelyet teremt egy kínai autóipari vállalat, mintegy 50 milliárd forint értékű beruházása 60-ban, amely tovább erősíti Magyarország pozícióját az elektromos járműipari átállás globális piacán. Szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium a távirat irodának eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető bejelentette, hogy az elektromos motorok egyik legfontosabb alapegységének gyártása terén piacvezető kínai cég úgy döntött, hogy hazánkban építi fel a következő üzemét. Tájékoztatása szerint az 50 milliárd forint értékű beruházás majdnem 900 új munkahelyet hoz létre 60-ban. Szijjártó Péter ezután rámutatott, hogy a kínai cég ráadásul a gyártás mellett komoly kutatásfejlesztési tevékenységbe is kezd Magyarországon. Ezért 30 magasan képzett mérnököt is felvesznek. Több millió forintos kormányzati támogatást élvezhetnek a fiatalok az idén is. Adómentesség, lakhatási támogatás, munkáshitel, béremelés, ösztöndíjak és Creston folyam is segíti őket, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára a kormányközösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Varga Bajusz Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a januári minimálbér emelés sok pályakezdő fiatalt is érint. A minimálbér összege 290.800 forintra nőtt. Újdonságnak nevezte, hogy a fiatal munkavállalók lakhatási támogatást kaphatnak. A munkáltatók 150.000 forintos lakhatási támogatást adhatnak a 25 év alatti dolgozóik részére, albérletre vagy akár lakáshitel törlesztésre, fejtette ki. Kormánypárti győzelem baloldali vereség Dombóváron. A Fidesz soha nem ért el ilyen jó százalékos eredményt ebben a körzetben. Olvasható az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzésében, amelynek részleteit közölték a távirat irodával. Az elemzés szerint a dombóvári időközi választás a kormánypártok társadalmi támogatottságának stabilitásáról tanúskodik, és vereséget jelent a rajthoz sem álló, előrehozott választást követelő baloldali szereplők számára is. A helyi amatőr művészeti közösségeknek tehetségpaletta program indul februárban. A tanév második felétől elérhető kultkredit programban pedig egyetemi hallgatók vehetnek részt kulturális eseményeken, ismertette Novák Irén helyettes államtitkár a közmédia műsoraiban. A Kulturális és Innovációs Minisztérium művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán elmondta. Erős társadalom alapját az erős kisközösségek jelentik. Az elmúlt 14 évben létrejött egy nagyon erős közművelődési intézményhálózat. Minden magyarországi kistelepülésen dolgozik már ezen a területen jártas szakember. Így megtalálhatjuk a tehetségeket, gondozni tudjuk őket, segíteni a későbbi előmenetelükben. A februártól induló tehetségpaletta program kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt vármegyei szinten különböző művészeti ágokban és korcsoportokban megtehessük, hangsúlyozta Novák Irén. Újabb 1 milliárd forintot meghaladó fejlesztés sorozat kezdődött a Gyulai Várfürdőben. Tájékoztatta Kun Miklós vezérigazgató a távirat irodát. A beruházás része annak a fejlesztés sorozatnak, amelyhez korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség 90%-os támogatási intenzitással 3,2 milliárd forintot adott. Ebből készült el 1,5 milliárd forintért az új gyermekvízi paradicsom. Tavaly csak nem nettó 940 millió forintból megtörtént a reumatológiai szakrendelés épületének integrációja. Kibővítették és átalakították a főépületet, mintegy 1000 négyzetméteren, új éttermet és wellness beauty részt hoztak létre. A tervek szerint harmadik elemként egy új wellness részleg, úgynevezett termálpalota jött volna létre, ám az időközben történt jelentős áremelkedések miatt ez már nem fért bele a keretbe. Így a mostani fejlesztés során főként az 1833-ban épült lovarda épületét újítják fel, illetve az iszap- és vízgyógyászati részleget, a súlyfürdőket alakítják át, megújulnak a burkolatok a fürdőt, az Erkel Hotellel összekötő folyosón, kialakítanak egy büfét és felújítják a meglévő éttermet Gyulán. Végül az időjárásról. Mindenütt csökken a felhőzet és kiderül az ég. Hajnalra helyenként köd képződhet, csapadék nem várható, a légmozgás is gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban általában -8 és -4 fok között alakul a hőmérséklet, de fagyzugos helyeken ennél több fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -1 és +3 fok között várható. Híreket hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Oh, when he was. When Jesus was. He was my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
Oh, where he
when
was.
Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He was my sins away.
Oh, happy day.
Happy day.
Oh, happy day.
He taught me how to watch, fight and pray,
and live rejoice,
and live rejoicing
every
day. Oh, happy day.
Happy day. Oh, happy day.
Oh, when Jesus was.
When Jesus was.
Oh, when he was.
When Jesus was.
When Jesus,
when Jesus was.
He was my sins away.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
He taught me how.
Happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Arany János, a baladaírás Shakespeare-je. Elemző előadásomban három aranybaladát ismerhetünk meg. Az Ágnes asszonyt, továbbá a Vörös Rébék és a Tetemre hívás címűeket. Arany életében többször is írt balladákat, de a nagykőrösi évek és az őszikék korszaka e téren kiemelkedő. Tehát az 1850-es évek és az 1877-es időszak a legjelentősebb tekintetben. Gregus Ágost szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve, mely egyesíti a három műnem sajátságait, azaz a lírai, epikus és drámai egyszerre. Lírai, mert érzelmekről szól és dalszerű, epikus, mert történetet mond el, és drámai, a párbeszédes és megkökkentő tulajdonsága alapján. Arany balladái, megelőzve Sigmund Freud tanait a tudatalattiról, rendkívül hitelességgel mutatnak be egy-egy emberi sorsot, egy-egy erkölcsi kérdést. A ma elemzendő három alkotás a bűn és bűnhődés problémakörét járja körül, mégpedig a szerelmi téren elkövetett tragikus eseményeket és a mélyreható következményeit. Az 1853-ban írt Ágnes asszony története épp úgy, mint a Vörös Rébéké, az emberi nem gyengeségéből, érzékiségéből, csábíthatóságából indul ki. Ágnest is áttételesen ráveszik a gyilkosságra és Terát is. Ágnest a szeretője, aki aztán nem által rávallani a bíróság előtt, Sinkó Terát pedig Rebi néni, a kerítőnő. Kundabigél a Tetemre hívásban csak könnyelmű, kacér, incselkedő teremtés, aki szeszélyes viselkedésével okozza kedvese halálát. Mindhárom női alak gyilkos, de nem előre kitervelten, hanem valamilyen ármánykodás és befolyásolhatóságnak következtében, könnyelműségük, érzékiségük miatt. Úgy látjuk, Arany nem tudta a félrelépéseket, a nyomukban bekövetkező lelkifurdalást könnyen kezelni. Mint mélyen vallásos ember, úgy mutatta be ezeket a jelenségeket, amelyek a pillanatnyi örömet örök rettegésre és földi kárhozatra váltják. Noha a földi igazságszolgáltatás meg is bocsát, mint például az Ágnes esetében, a közvélemény és a költő is empátiával és szánalommal tekint a bűnösökre, a szerelem bűnöseire, az elkövető önmagának nem tud megbocsátani. Ítélkezik maga fölött, és tettébe beleőrül. Meghasonlik Ágnes, akit Geszten, házi tanító korában látott, miközben egész nap a patakban mosott ez a csendes parasztasszony, tehát itt van valóság alap. Meghasonlik a Vörös Rébékben Sinkó Tera is, és férje is Pörge Dani, majd a Tetemre hívásban Kundabigél. A költő önmagán is érezhette a kinemélt, eltitkolt érzékiség hatalmát, hiszen ember volt. Ember volt és emberséges. Neki is volt házassága előtt lelki szerelme, s talán alatta is, sőt a színész kalandból is egy kolléganője felajánlkozása elől menekült haza, betegeskedő szüleihez, hogy az ő szavaival élve közönséges ember lehessen Nagy Szalontán. Számára a kötelesség, a becsület volt az első, a túlzott lelkiismeretesség, az alkotás tökéletessége. Bár Arany János tiltakozott az ellen, hogy valaki ővele azonosítsa balladáinak fő alakjait és azok lelki gondjait, olyan átéléssel és szánalommal tekint rájuk, hogy azt hihetjük, saját lelki vívódásait tárja elénk. Ő maga így fejtette ki, hogy balladáiban nem a szomorú történet, hanem a tények hatása, annak tragikuma izgatja az alkotót. Ezt szeretnék kifejezni, mennél erősebben. Azt írta Tisza Domokoshoz 1853. október 3-án kelt levelében, hogy idegen érzelmeket helyesen tolmácsolni a legnehezebb feladat a költőnek. Ki kell vetkőznie saját énjéből, és idegen lelki állapotokat lírai fokra emelni. Valóban az. Hallott, olvasott Székely, Skót ballada témákat dolgozott fel, de olyan modern megvilágításba helyezi őket, hogy aktualitása máig hat. A hormonok hatalma, a kockázatvállalása tiltott szerelemért mára már egyre ismertebb a biológia és a pszichológia témakörében, de az ő korában az egész világirodalmat foglalkoztató hatalmas kérdés volt. Sőt, ma is az emberiség örök és megoldatlan témája ez. Még a jogi szakirodalom is foglalkozik a bűnbe esett irodalmi hősök megítélésével. Ágnes gyilkosságba sodródik, Tera gyilkossá teszi férjét, Kunda Bigél pedig öngyilkosságba taszítja Bárciben őt. A gonosz a kísértés, ott ólálkodik körülöttük, a bűnbeesést örökföldi kárhozat követi. Az Ágnes asszony kapcsán a szakirodalom is felfigyelt az őrület kiteljesedésének fokozatos bemutatására. Arany, mélységesen belehelyezkedve az asszony lelki világába, mutatja be a lélekben zajló párbeszédet, a leplezést mások és önmaga előtt, és az Istennel szembeni őszinte magatartást. Ó, irgalom atya, ne hagyj el! Minden verszak végén megismétlődik refrénszerűen, de imádságként is egyben. A patak mellett, a börtönben, a bíróság előtt nem tud máshoz kapaszkodni, mint Istenbe. Egyetlen társa maradt a tébo idején, az idők végezetéig, az irgalom atya. Ágnes asszony. Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa. Fehér leplét, véres leplét, a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el! Oda gyűl az utca gyermek, Ágnes asszony, mit most kelmed? Csitte, csitte, csibén vére, keverj el a gyors leplet. Ó, irgalom atya, ne adj el! Összefutnak a szomszédnők. Ágnes asszony, hol a férjed? Csillagom, hisz ott benne alszik. Ne menjünk be, mert fölébred, újrgalom atya, ne hagyj el. Jön a hajdú, Ágnes asszony, a tömlőzbe gyere mostan. Jaj, galambom, hogy mehetnék, míg e foltot ki nem mostam. Újrgalom atya, ne hagyj el. Mély a börtön, egy sugárszál odaférni alig képes. Egy sugár a börtön napja, éje pedig rémtül népes. Újrgalom atya, ne hagyj el. Szegény Ágnes naphosszantan néze kis világgal szembe. Néz merően, a sugárka mind belefér egy fél szembe. Ó, irgalom atya, ne hagyj el, mert alig, hogy félrefordul, rémek tánca van körüle, ha ez a kis fény nem volna, úgy gondolja, megőrülne, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Ím azonban időtelve börtönének zárja nyílik, Ágnes a törvény előtt megáll szépen, ahogy illik, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Öltözetjét rendbe hozza, kendőjére fordít gondot, szökhaját is megsimítja, nehogy azt higgyék, megbomlott, ó, irgalom atya, ne hagyj el. Hogy belép, a zöld asztalnál tisztes őszek ülnek sorra, szánalommal néznek ő rá, egy sem érges vagy mogorva. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Fiam Ágnes, mit műveltél? Szörnyű a bűn, terhes a vád, ki a tettet végrehajtá, szeretőd im maga van rád. Ó, irgalom atya, ne hagyj el. Ő bitón fog veszni holnap, ő, ki féredet megölte, holtig vízen és kenyéren raboskodva bűnhödölte. Ó, irgalom atya, ne adj el! Körültekint Ágnes asszony. Meggyőződni épp eszéről, hallja a hangot, érti a szót, s még azt érti, meg nem őrül. Újirgalom atya, ne adj el. De amit férjéről mondtak, a szó oly visszásan tetszik, az világos csak, hogy őt haza többé nem eresztik. Újirgalom atya, ne adj el. Nosza sírni kezd, zokogni. Sűrű záporkönnye folyván, liliomról pergő harmat, hulló vízgyöngy hattyú tollán. Ó, irgalom atya, ne adj el. Méltóságos nagyuraim, nézzen Istent kegyelmetek, sürgetős munkám van otthon, fogva én itt nem ülhetek. Ó, irgalom atya, ne adj el. Mocsok esett lepedőmön, ki kell a vérfoltot vennem, jaj, ha ez szenny ott maradna, hová kéne akkor lennem. Ó, irgalom atya, ne adj el. Összenéz a bölcs törvényszék hallatárai panasznak, csendesség van, hallgat a száj, csupán a szemek szavaznak. Ó, irgalom atya, ne adj el. Eredj haza, szegény asszony, most fehérre mocskos lepled. Eredj haza, Isten adjon erőt ahhoz és kegyelmet. Ó, irgalom atya, ne adj el. S Ágnes asszony a patakban lepedőjét újra mossa, fehér leplét, tiszta leplét a futóhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el! Mert hiába tiszta a gyolcs, benne többé semmi vérjel, Ágnes azt még egyre látja, s éppen úgy, mint akkor éjjel. Ó, irgalom atya, ne adj el! Véradattól késő estig áll a vízben széke mellett, habzilálja rezgő árnyát, haja fürtét kósza szellet. Ó, irgalom atya, ne adj el! Holdvilágos éjjelenként, mikor a vízfodra csillog, maradozó csattanással fehér súlyka messze villog. Ó, irgalom atya, ne adj el! És ez így megy évről évre, télen, nyáron, szünet nélkül. Harmatarca hőnapon ég, gyönge térde fagyban kékül. Ó, irgalom atya, ne adj el! Őszbe fordul az zilált haj, már nem holló, nem is ében. Torz alakú ránc verődik szanaszét a síma képen. Ó, irgalom atya, ne adj el! S Ágnes asszony a patakban régi rongyát mossa-mossa. Fehér leple foszlányait a szilajhab elkapdossa. Ó, irgalom atya, ne adj el! A vörös rébék egy népmondai töredékre épül, s arany hozzá költötte a házasság törése rászedett feleség és a gyilkosságba menekülő férj drámáját, de itt a kérdés, a gonosz időről időre való eltérő alakban megjelenő problematikája. Rebi néni misztikus alakja hol varjú formában, hol emberként visszatér időtlen idők óta. Arany János, Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni már, mint varjú, egy jegenye fára ült. Akinek azt mondja kár, nagy baj éri és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkójég cifralányát a terát, de most bezzeg bánja már, váltik hajtja kár volt kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár. Hesmadár. Cifra asszony színe szóra tetteti, hogy mit se hajt, kend meg köztük, ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár. Hesmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőcs, egyebet. Ne szejányom, e mézes bor erősítse a szíved. Szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár. Hesmadár. Háborúság, házi patvarattól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, pörge Dani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja kár. Hesmadár. Asszony ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja kár, el sem is rebbenti már. Hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s a Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár. Hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen? Útnak indul bujdosásnak, keskeny pallón átmegyen, szembe jött rá a kasznár, varjú elkiáltja, kár. Hesmadár. Keskeny a palló kettőnek, nem térhet ki a Dani. Egy billentés lent a vízben, nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár. Hesmadár. Bujdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja, éj, megállj, görög. Varjú mind kíséri, kár, fennakasz, te szép betyár. Hesmadár. Most ebédre hollók, varjak, seregestül, aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár. Hesmadár. A tetemre hívás is töredezett, homályos, nehezen érthető. Arra a középkori néphitre alapozza Arany, mely szerint a gyilkos megjelenésekor a tetem vérezni kezd. A ballare olasz szó, jelentése táncolni. Ezért is van egy különös műfajnak ilyen erős zeneisége. Persze, a műfajt el kell különíteni a műformától, melynek jeles képviselője François Villon volt, az egyszerű és a kettős balladáival. Minden esetre erkölcsi kérdéseket és lelki vívódást jelenít meg mindkét költő óriás, drámai erővel. Tetemre hívás. A radványi sötét erdőben halva találták Bárci Benőt. Hosszú hegyes tőr ifjú szívében, íme bizonyság Isten előtt, gyilkos erőszak ölte meg őt. Kastélyába vitette föl atya, ott letevék a hűs palotán, ki se terítteti meg sem osatja, vérben, ahogy volt nap-nap után, hever egyszerű, ravatalán. Állata őrzeni négy alabárdost, lélek az ajtón sebese ki, hát ha az anyja, szép húga már most, jönne siratni, vissza neki. Jaj, ki parancsom élve szegi. Folytva teremről rejti teremre, halk zokogását asszonyi bú, maga pecséttel hívja tetemre, kit szemre vesz öjfként sandagyanú, legyen a seb vérzése tanú. A palotát fedi fekete posztó, déli verőn sem süt oda nap, áll a tetemnél tiszti pörosztó, gyertya feszület kánoni pap, sárga viaszfény nyughelye kap. Jöjjenek ellenségi, ha voltak, jő, kit az apja rendre nevez, hiába nem indul sebe a holtnak, állva fejénél az vagy emez, gyilkosa hát nem az, újra nem ez. Hát ki riad fel Bárci sötéten, bosszulatlan nem foly ez ősi vér, ide a gyilkost, bárha pecsétem, váddal az önnön szívem ígér, mindenki gyanús nekem, aki él. Jöjjenek úgy hát ifjú baráti, sorra belép, de sok dalia, fáj nekik a hőst véri belátni, s nem harc mezején elomlania, erre se vérzik Bárci fia. Jöjjön az udvar apraja nagyja, jöjjön elő Bárca falu mind, megkönnyezetlen senki se hagyja kedves urára számva tekint, nem fakad a sebb könnye megint. Jöjjön az anyja, hajadon húga, künn a leány már messze sikolt, anyja reárogy, öleli búgva, mindre nem ére semmit a holt, marad a tört vér fekete folt. Jöjjön utolszor szép szeretője, titkos arája, kundabigél. Jő, szeme villan, tapad a tőrre, arca szobor lett, lába gyökér, sebből pirosan buzog a vér. Könnye se perdő, jaja se hallik, csak oda kap, hol fészkel az agy. Iszonyú az, mi oda nyilallik. Döbbenet által a szív ere fagy. Jányom, ez ifjú gyilkosa vagy. Kétszeri mondás, mint lebüvölten hallgat el, aztán így rebegi. Bárci Benőt én meg nem öltem, tanúm az ég, s minden seregi. Ha nem-e tört, én adtam neki. Bírt a szívem már hű szerelemre, tudhatta közöttünk nem valagát, unszola mégis szóval igenre, mert ha nem ő kivégzi magát, enyelgve adám a tört, nosza hát. S vadul a sebből a tört kiragadja, szeme szokatlan lángot lövel, kacag és sír, s fennvillogtatja, s vércsevisongással rohan el, vetni kezet rá senki sem mer. Odakin lefut a nyílt utca során, táncolni, dalolni se szégyel, dala víg, egyszer volt egy leány, ki csak úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kisfiú meg az üres virágcserép című mesét, amit Babócsai Réka olvas fel.
A kisfiú meg az üres virágcserép. Koreai népmese. Valamikor réges-régen élt az egyik országban egy bölcs és boldog király. Csupán azt keserítette el, hogy megöregedett és nem voltak gyermekei. Egyszer aztán gondolt egyet. Kiválasztom az országom legbecsületesebb gyermekét, és örökbe fogadom. Rögvest megparancsolta, hogy adjanak virágmagvakat minden gyereknek, és kijelentette. Aki ezekből a magvakból a legszebb virágokat neveli, fiammá vagy leányommá fogadom. Nosza elültették a gyerekek a magvakat, és reggel is, este is megöntözték őket. Szon Él is buzgón gondozta a magvakat, de eltelt 10 nap, majd 2 hét, aztán egy teljes hónap, ám csak nem akartak kicsirázni a magvak a cserépben. De különös, álmélkodott Szon Él, és végül az anyjához fordult. Vajon miért nem csiráznak ki a magvaim? Anyja, aki ekkor már szintén nyugtalankodott, ezt tanácsolta neki. Ültesd át őket másik földbe. Szon Él át is ültette a magvakat, de megint csak nem csíráztak ki. Felvirrat végre a nagy nap, amikor a királynak meg kellett tekintenie a virágokat. Az ünneplőbe öltözött gyerekek kitódultak az utcára, és mindegyik egy cserépvirágot szorongatott a kezében. De mi történt? Miért haladt el a király mindegyik gyerek mellett, és miért nem látszott az arcán egy szikrányi öröm sem? Az egyik ház előtt azonban hirtelen megpillantotta a pityergő Szon Élt, aki üres cseréppel a kezében áldogáltott. A király nyomban megparancsolta, hogy hívják elébe a kisfiút. Hát te meg mit állsz itt ezzel az üres cseréppel? Kérdezte tőle. Szon Él ekkor hüppögve elmondta, hogyan ültette el a magvakat, ám azok nem csíráztak ki, és bizonyára azért nem, mert egyszer titokban leszakított egy almát más kertjében. A király ennek hallatára karjába kapta Szon Élt, és így kiáltott fel. Ez az én becsületes kisfiam! Az emberek erre lármázni kezdtek. Miért fogadta örökbe a király ezt a fiút az üres cseréppel? A király ekkor így szólt. Emberek, a magvak, amelyeket a gyerekeknek kiosztottam, főtt magvak voltak. Nem csírázhattak ki. Ekkor mindenki helyeslően bólogatni kezdett, a gyerekeknek pedig, akik a szebbnél szebb virágokat szorongatták, a szégyentől lángba borult az arcuk, hisz valamennyien más magvakból nevelték a virágaikat.
Ma este a Kisfiú meg az üres virágcserép című mesét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Bóbita, bóbita épít, hajnali köt fal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Csiga őrzi az álmát, szunnyad az ág sűrűjében.
Láttam én egy pecsmeget, ott lakott a hegy meg egy.
Meget, összme.
hegyre megy. Szóval ott a hegy megett, láttam én a pecsmeget, számolgatta saját hátán foltjait s a pecseket, mondogatta egy magában, egy meg egy, az egy meg egy, aztán egy, meg egy, s folyton újra egy meg egy, ebbe kell, hogy meggebedj.
Zurrogózi regő, szita kötő tánc.
Zsasé,
op! Csipkét ver a csengve,
opa!
Csobogó forrásra, zirren kéken zöldre, sásra-sásra táncol.
Pop, robobop, pop, pop.
Úgy veri a csipkét, önnön
árnyékából.
Reggeltől nap estig egy végtében
járja.
De csak alkonyatkor látszik a munkája. Akkor aztán pitypong, káka, béka, lencse, s a csobogó forrás, minden egy szem kincse. Szita kötő szőtte, csipke alatt csillog, s alá bújik inni, az est hajnal csillag. Zurrogózi regő, zurrogózi regő, zurrogózi regő, szita kötő tánca, egy végtében járja. Zurrogózi regő, zurrogózi regő, zurrogózi regő.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését az imádságról.
Az elmélkedés címe az ima, az Isten ajándéka. Amikor elkezdünk imádkozni, akkor úgy gondoljuk, hogy mi teszünk valamit, mi mondunk valamit, akár egyénileg, halkan, hangosan, akár közösségben. Ez lehet egy szertartás, valamilyen liturgikus cselekmény, lehet kötött szövegű imádság, lehet a saját szavunkkal imádkozni. Sokféle ima van, de úgy élem meg, hogy én vagy mi közösségben elkezdtünk imádkozni. Mi teszünk valamit, és a címzet maga az Isten. Neki mondjuk el, neki adunk hálát, tőle kérünk valamit, vagy felajánlunk neki valamit. És úgy tűnik, mintha én lennék a kezdeményező, akinek jött egy gondolat, vagy mivel jó ember vagyok, még hívő ember vagyok, ezért az Isten megajándékozom azzal, hogy megszólítom őt. Vagy bajban vagyok, és hogy nem megajándékozom az Istent, de kifejezem a nehézségemet, kérem, hogy segítsen rajtam, és oldja meg ezt és ezt a problémát. Szent Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levélben, hogy a Szentlélek nélkül még azt sem tudnánk kimondani, hogy Abba, Atya. Meg sem tudnánk szólítani az Istent, és főleg nem, hogy édesapámnak szólítsam őt. Vagy például a Szentlélek sóhajtozik bennünk, sokszor szavak nélkül. Ez egy mély vágyódást fejez ki, hogy sóhajtozik bennem, vágyódom az Isten után. Ő utána szomjazik az egész lényem, mind a testem, mind a lelkem. És persze ezt is úgy érhetem meg, hogy bennem van a szomjúság, és hogy én adok az Istennek valamit, azonban az imádság, azaz Istennek az ajándéka. Mindig övé az első lépés, ő hív meg engem arra, hogy vele kapcsolatban legyek, a Szentlélek által ő indít arra, hogy kezdjek el imádkozni, bármilyen formában is, de hogy lépjek vele kapcsolatban. Az imádságnak többféle definíciója van, meghatározása, és én nem is ezeket szeretném idézgetni, hanem valahogy megragadni az egésznek a lényegét. És ez nem más, mint az ima, azaz Istennel való mély szeretet kapcsolat. A kapcsolaton van a hangsúly, hogy én vele vagyok. Hogy most mit imádkozok, milyen formában, sokféle ima van, hál' Istennek, és hogy ezeket mindegyiket használjuk, imádkozzuk, mikor milyen lelki állapotban vagyunk, vagy mikor mire van szükségünk. De a lényege akkor is változatlanul, hogy egy személlyel, aki maga az élő Isten, aki engem teremtett, megváltott és megszentelt, hogy én vele vagyok közösségben, ráfigyelek, és most mi együtt vagyunk, és szeretjük egymást. És ezen van a hangsúly. Az első János levél ilyen egyszerűen fogalmazza meg az Istennek a lényegét, Isten a szeretet. Neki nem csak egy tulajdonsága, hogy ő szeret, hanem az egész lénye maga a szeretet. És erről sokszor beszélek, hogy vannak az alapvető igényeink, vágyaink, és a legelső, hogy valaki nagyon szeressen engem, én pedig viszont szerethessem ezt a szemét, vagy akár persze több szemét. Ez a legmélyebb vágyunk. És ez a vágy tulajdonképpen az Istentől jön, mivel ő a szeretet, őtől várjuk azt, hogy szeressen bennünket, hogy az Istenre szomjas a lelkünk. Persze, hogy gyakorlatban sokszor ezt emberektől várjuk meg, vagy akár tárgyaktól, helyzetektől, vagy próbáljuk mi magunk megvalósítani azt, hogy hogyan is érhezhetnénk magunkat szeretve, hogy hogyan lehetnénk boldogabbak, nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy az Isten szeretet és végső fokon minden szeretet belőle forrásozik és rá irányul. Ezért, amikor szemben nézek azzal, hogy bennem hiány van, ez a szeretetnek a hiánya, akkor gondoljak arra, hogy az Istennél ez az én vágyom tökéletesen megvan. És mondhatjuk nyugodtan, hogy az Istenre szomjazik a lelkem, ő utána vágyódom, az egész testem és az egész lényem, minden, ami vagyok, őrá vágyódom. És ezért, amikor imádkozok, akkor nem azt mondom, hogy nekem most imádkozni kell, vagy illik, vagy minek kell már megint imádkozni, semmi kedvem hozzá, minek kell valamit elmondani. Persze az imádságot újra és újra kell értékelni, hogy miket is mondok meg mennyit, meg annak mi a gyümölcse, hanem mennyivel másképp hangzik így, és ez az igazság, hogy vágyódom az Istennek a szeretetére, aki mindennek a forrása, az én teremtőm, és én vele akarok lenni. Vágyom az ő szeretetére, az ő gyöngétségére, persze a segítségére, és az, hogy egyáltalán nála nyugalmat találjak, hogy egyszerűen csak együtt legyünk, és szeressük egymást, és ez a legmélyebb vágyam, tehát nem imádkoznom kell, meg minek kell már megint, meg nincs kedvem, de akkor is kell, hanem a legmélyebb vágyamat nála találom meg. Persze ide meg kell tanulni mélyen imádkozni, ami nem csak önmagában tanulást jelenti, hanem egy mély alázatot is, meg azt, hogy időt kell biztosítani arra, hogy minőségileg tudjak imádkozni. És hogyha megtalálom az imában azt, hogy ezt nem én teszem, hanem az Isten a kezdeményező, ő hívott meg engem, a legmélyebb vágyaimat, amiről álmodozom, és tárgyaktól, emberektől, karriertől, valamitől várom, onnan úgysem kapom meg, hanem a legmélyebb vágyaimnak a kiteljesülése az Istentől van. A szamariasszony történetében is, ott a szamariasszony a férfiaktól várta, hogy valamilyen teljességet érezzen, a szeretetnek valami kibontakozását. És Jézus pedig mondja neki, hogyha ismernéd Isten ajándékát, és azt, aki mondja neked, adj innom, inkább te kérted volna őt, és Jézus utal a Szentlélekre, hogy a Szentléleket, a szeretet ajándékát adja neki ajándékul. És Szent Ágoston, amikor előre a részről elmékelik, akkor azt mondja, hogy itt nem csak az asszonyban volt szomjúság, hanem Jézus is előre szomjazott az asszonynak a hitére. A Terézonya nővéreinek a kápolnájában mindig ki van írva ott a kereszt mellett Jézusnak ez a szava, hogy szomjazom. Hogy Jézus szomjazik a mi szeretetünkre, szomjazik az emberek üdvösségére, szomjazik arra, hogy mi elvigyük másoknak, főleg a szegényeknek, az elesetteknek, a betegeknek Krisztusnak a szeretetét. Tehát nem csak mi szomjazunk az Isten szeretetére, hanem ő is szomjazik a mi hitünkre, a szeretetünkre, az, hogy bízzunk benne. És ezért, amikor mi találkozunk, vagy elkezdek imádkozni, akkor ez a két személy, ez a két szomjúság találkozik egymással. És hogy most mit imádkozok, mit nem, de most az alap, a legfontosabb az, hogy együtt vagyunk. És ezt tudatosítom magamban, akkor már gyakorlatilag én mindent elértem, mindent megértettem, és közben lehet, hogy szórakozott vagyok, lehet, hogy még el is halszok imádság közben, vagy nem olyan érzelmeket kaptam, amire számítottam, legalábbis amit én titokban vártam, itt lehetne bennem csalódás is, de nincs, mert ami a lényeg, az megkaptam, hogy vele vagyok. Amikor az Istennel vagyok, akkor érem meg az emberi méltóságomnak a csúcspontját is. Hiszen én a teremtmény, a teremtővel vagyok, aki nem csak megteremtett, hanem megváltott és megszentel. És ezért, amikor én imádságot mondok, akkor megélem azt, hogy milyen óriási méltóságot kaptam az Istentől, hogy az Isten személyesen velem beszél, és személyesen engem szeret, és én őt megszólíthatom. Azok a mondatok, amiket most elmondok, nem tudom kiben hogy hat. Valakinek lehet, hogy ilyen nagyon ilyen mézes, csöpögősnek tűhet, valaki számára túl általános vagy közhelyeknek, azonban amikor az imádságról lesz szó, mindig azon múlik, hogy mit hogyan értettem meg, amikor elkezdek gyakorolni. Elkezdek gyakorolni, és valamilyen lelkülettel odafigyelek az imára. Például, hogy nekem nem imádkoznom kell, hanem még a családnak is megmondom, hogy gyerekek, most élem a méltóságomat, én az Istennel leszek egy fél óráig, most ne zavarjatok, az én Urammal beszélek, aki megteremtett, és aki megadja nekem az üdvösséget is. Úgyhogy legyetek szívesek, és most csendben legyetek, ne keressetek engem, mert a legnagyobb találkozás történik most az életemben, ezen a napon. Nem tudom, ez hogyan tűnik, amikor ezeket hallgatjuk, de sokszor ilyen hozzáállásokon múlik az, hogy hogyan nézek én az imára, magamra, az Istenre, hogyan biztosítok időt, mások számára úgymond, hogy adom el, hogy most én elmegyek imádkozni, vagy csak fű alatt, amikor nem lát senki sem. És ezt szeretném majd a további elmékelésekben is folytatni, és apró kis lépésekben haladni, és ezeket úgymond kipróbálni, ízlelgetni, azért, hogy az imádsághoz való helyes hozzáállást megtaláljuk, és utána pedig következik majd, hogy hogyan imádkozzunk, itt már vannak módszertani leírások, meg sokféle metódus, hogy hogyan imádkozzunk, mi annak az alapvető lelkülete, de az Isten hív meg bennünket, hogy imádkozzunk, és az egyáltalán, hogy imádkozhatunk, az is az ő ajándéka.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését az imádságról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.